Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Oké, mindenki lát egy jegyzetet a székén, úgyhogy ez a jegyzet a tietek. Hányotok nem volt itt egy héttel ezelőtt, és kinek nincsen jegyzete? Inkább azt kérdezem, hogy ez egy héttel ezelőtti alkalomról nincs jegyzet. Oké, ott egy embert szeretnék kérni, egy hostost, hogy a Laciéknak adjon. És oké, mindenki másnak van jegyzete? Oké, szuper. Szóval egy héttel ezelőtt egy témáról kezdtem el beszélni, amit ma folytatok. Ennek a címe az volt, hogy élj úgy, mint Isten gyermeke, és ne úgy, mint egy szolga. Amen. Amiről ma nagyon sokat beszéltünk, és Zoltán is már említette. Úgyhogy ma egy picit erről fogunk beszélni, ezt fogjuk folytatni. Csak egy kis visszatekintést szeretnék az előző héttel kapcsolatban mondani nektek, hogy akik nem voltak itt előző héten, azok is felzárkózzanak, tudják, hogy miről volt szó, hogy be tudjatok ti is kapcsolódni. Megmondom őszintén, hogy ez a téma, ez nem egy olyan light-os téma, ez egy kicsit mélyebb téma. Úgyhogy ezért most szeretném, hogyha megint bekapcsolnátok a biztonsági övetéket, ugyanúgy, mint egy repülőbe. Hányan ültetek már repülőn? Ott is, mielőtt felszállunk, be kell kapcsolni a biztonsági öveket. Úgyhogy most mindenki a láthatatlan biztonsági övét kapcsolja be. A Dani még nem kapcsolta be. Igen. Ja, neked 5 pontos van. Szuper. Mindenki bekapcsolta. Szuper, oké. Ellenőrizzétek a mellettetek ülőnek, hogy be van-e kapcsolva a biztonsági öve. Nehogy véletlenül egy turbulenciánál valaki a plafonon kössön ki. Oké. Szóval ez a téma, ez nagyon az identitásról szól, arról szól, hogy mi motivál bennünket. És hiszem azt, hogy ez a téma, ha megértjük és lesz egy kijelentésünk erről, meg tudja változtatni a teljes életedet. Istennel kapcsolatban, és Istennel való élettel, életről, a kereszténységről. Amikor megtérsz, bekerülsz Istennek a házába. És Istennek a gyermekévé válsz, és nem a szolgájává. Ez a legfontosabb, amit meg kell értenünk. Amikor megtérünk, Isten gyermekeivé válunk, és nem a szolgájává. Fiai és lányai leszünk. És ez lehet, hogy nem újdonság ez a dolog, mert azt mondod, hogy oké, tudom, hogy Isten gyermeke vagyok, viszont nagyon sokszor, attól még, hogy tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, nem úgy élünk, mintha Isten gyermekei lennénk. Nagyon sokszor úgy élünk, mint szolgák. Egy olyan mentalitásunk van, mintha szolgák lennénk. Az alapigénk a János 15:15 volt, ami rajta van a jegyzeteteken is, úgyhogy ha előveszitek, fel fogjuk olvasni ezt az igét. János 15:15. Ezen túl már nem szolgák vagytok, mert a szolga nem tudja, hogy az Ura mit és miért tesz. Mostantól fogva barátaim vagytok, mert mindent elmondtam és megmutattam nektek, amit az Atyától hallottam és tanultam. Oké? Azt írja az ige, hogy nem, Isten nem szolgáknak hív már minket. Halleluja! Ez milyen jó! Isten nem azért akart, hogy megtérj, hogy utána csicskáztasson egész életedbe, meg szívasson, hogy csináld meg azt, csináld meg amazt. Gyerünk, menjél ki, dolgozzál, szolgáljál, olvasd a Bibliát, menjél gyülekezetbe. Isten nem ilyen. Oké, nem. Nem azért akarja, hogy megtérj, hogy utána csicskáztasson, mint egy szolgát, hanem azért, hogy szeressen, mint egy gyermeket. Amen. Mert a gyermekei vagyunk. És igen, szolgáljuk Istent, hiszen nem lennénk ma itt, hogyha nem lett volna 15 önkéntes, aki ide jött volna korábban, és szolgált volna. De ezt nem egy szolgai szívből tesszük, nem egy szolgai identitásból tesszük, hanem egy gyermeki identitásból. Ez a különbség. Szolgálunk, de nem vagyunk szolgák. Isten gyermekei vagyunk. Isten lányai és fiai vagyunk. Amen? Szóval a szolga, a szolgálat, ez egy gyermeki identitásból kell, hogy jöjjön. Ugyanúgy, amikor gyerekként felnőttünk a szülői házban. Ott éltünk abban a házban. És volt, minden szombaton kimentünk megetetni a tyúkokat, a nyulakat, mert olyanok is voltak még nekünk, képzeljétek el. És a tojásokat szedtem be a tyúk alól, volt, emlékszem erről is, erre is, ott keresgéltem, hogy a napi tojásadag megvan-e, úgyhogy vittem be. Volt, amikor takarítottunk, mosogattunk. Szóval megcsináltunk ilyen dolgokat, de ettől még nem voltunk szolgák. Szolgálunk, de nem vagyunk szolgák. Annak a háznak a gyermekei voltunk. Értitek? Ugyanígy Isten házába élünk, Isten gyermekei vagyunk, szolgálunk, de nem egy szolgai identitás miatt, vagy ezen keresztül, hanem azért, mert Isten gyermekei vagyunk. Amen. És ez egy identitásbeli dolog. És erről beszéltünk előző héten. Mi a különbség egy szolgai és egy gyermeki identitás között? Hogyan éljük meg azt a gyermeki identitást, amink van Krisztusban, hogy Isten gyermekei vagyunk. És volt ilyen összehasonlítás, ami tovább fogunk menni a mai nap is, és ha az előző héten nem voltatok, olvassátok végig az előző jegyzetet. Úgyhogy nézzük meg, mi a különbség. Okay? Az első dolog, amiről ma akarok beszélni, az az, hogy egy szolga nehezen kapcsolódik más gyermekekhez, más fiakhoz és lányokhoz, viszont egy gyermek, Isten gyermeke kapcsolódik más fiakhoz és lányokhoz. Amikor eljössz a gyülekezetbe, az a kérdésem, hogy mennyire tudsz kapcsolódni. Vannak emberek, akik járnak gyülekezetbe, de nem kapcsolódnak. Azért, mert nem mondom, hogy minden esetben emiatt van, de nagyon sok esetben azért, mert egy szolgai identitáson keresztül operál az életük. Ezen keresztül élnek. Isten gyermekei tudnak kapcsolódni Isten gyermekeihez. Szolgák nem tudnak kapcsolódni gyermekekhez. Egy lány tud kapcsolódni lányhoz, egy fiú fiúhoz. A fiak kapcsolódnak fiakhoz, lányokhoz. Értitek? Isten gyermekei kapcsolódnak, viszont a szolgák mindig azt érzik, hogy ők valahogy nem tudnak kapcsolódni, nem tudnak benne lenni. És valószínűleg ez azért, mert az egy szolgaságon keresztül próbálnak kapcsolódni. A szolgák úgy tűnnek, mintha fiak lennének kívülről, de belül úgy élnek, mint egy szolga. A szolgák utánozzák a fiak szavait, de a szívük csak a szolgai nyelvet ismeri. Wow. Isten gyermeke vagy. Isten gyermeke vagy. Élj úgy, mint egy gyermek. Ne úgy, mint egy szolga. A gyermek, egy szolga, menjünk a következőre. Egy szolga nem tud dicsőíteni, viszont egy gyermek tud dicsőíteni. Amikor ha egy szolgai hozzáállással jössz el, és próbálod dicsőíteni Istent, akár itt, vagy akár otthon, nem fog menni, nem fogod érteni, hogy miről szól ez az egész. Mert a szolgák nem értik. Egy szolgai nem érti, hogy mit jelent dicsőíteni. Viszont egy gyermek tudja. Nagyon érdekes, van egy ige a Bibliában, egy tök jó történet, Pál és Szilász története. Pál és Szilász bezárták a börtönbe. És abban az időben ez komoly dolog volt, tehát ott meg is ölték az embereket, tehát hogy a kivégzésükre vártak. És Pál és Szilász, ők olyan emberek voltak, akiknek volt, ők értették, hogy ők Isten gyermekei. Nekik volt egy identitásuk, hogy Isten gyermekei. És ők tudták, hogy milyen ereje van a dicsőítésnek. Szóval Pál és Szilász nem estek kétségbe a börtönbe, hanem elkezdték dicsőíteni Istent. Gondoljátok el, tehát másik cellába hogyan... Mit szóltak ott a mellettük lévő rabok, hogy ott valaki dénekel és dicsőít? Gondolom, nem voltak ilyen jó kis hangszerek. Valaki a lábán dobolt, másik így tapsolt. Lehet, hogy hamisan énekeltek. Nem számít. Elkezdték dicsőíteni Istent. És azt írja a Biblia, hogy Isten megnyitotta a börtön ajtajait, és kiszabadultak. Hányan vagytok úgy, hogy azt érzitek a mai nap, eljöttetek, de úgy érzitek, hogy valamilyen szinten az életetek egy börtönben van. Be vagytok zárva, és nem tudtok kitörni. Valami olyan helyzetben vagytok, amiből úgy látod, hogy nincs kiút. Nem tudsz se előre menni, se hátra, se jobbra, se balra. Megrekedtél. Hadd mondjam el, Kezd el dicsőíteni Istent, úgy, mint egy gyermek. Kezd el gyermek, Isten gyermekeként dicsőíteni őt. Mert ennek megvan az ereje az életünkbe, és ne értékeld le, hogy Isten mit képes tenni, hogy milyen ajtókat képes kinyitni. Lehet, hogy emberek bezárnak ajtókat, de Isten kinyitja azokat az ajtókat. És amit Isten kinyit ajtót, azt ember nem tudja bezárni. Csak hadd mondjam bátorításként, hogy lehet, hogy nagyon nagy nehézségekkel küzdesz, de vannak olyan helyek a világban, ahol sokkal nagyon nagyobb problémák vannak. Például ilyen Kína. Kína egy kommunista állam. És azt hiszem a 90-es években misszionáriusok százai próbálták evangelizálni Kínát, hogy megtérjen Kína, hogy kereszténység erősödjön Kínába. De az ottani állam bebörtönözte ezeket az embereket, misszionáriusokat, vagy nem engedte be az országba. Szóval teljesen kitiltották ezeket a misszionáriusokat. Viszont ez Isten nem állította meg, és a kereszténységet sem. Ugyanis a kínai nép, emberek saját maguk kezdték el szervezni ezeket a föld alatti gyülekezeteket. És ma növekszik a leggyorsabban a gyülekezet, az egyház. Sokkal gyorsabban, mint a világ bármelyik helyén. Csak nekik nincsen Facebook oldaluk, meg nem tudom miük, honlapjuk, nem halljuk őket a hírekben, de ott vannak, titokban, föld alatt, mert ugye ez tilos, ezt nem lehet ott csinálni egy kommunista államban. De a leggyorsabban növekvő gyülekezetek Kínában vannak. Miért? Mert amit Isten kinyit ajtót, az bárki be akar, emberek nem tudják bezárni. Nem tudja bezárni egy kormány, nem tudja bezárni semmilyen erődítmény. Amit Isten kinyit az életünkbe, azt emberek nem tudják bezárni. Egy gyermek tudja, hogy milyen ereje van a dicsőítésnek. És hiszem, hogy azért Kínában is azért növekszik a gyülekezet, mert ezek az emberek megértették az identitásukat. Nagyon érdekes, hogy keleten a keresztények sokkal jobban vannak azzal elfoglalva, hogy kik ők, még nyugaton azzal vannak a keresztények elfoglalva, hogy mit értek el és mit csinálnak. Keleten Istent úgy imádják, hogy Istent mint egy személyt, és azért imádják Istent, aki ő, még nyugaton Istent azért imádják, amit Isten képes tenni, amit tesz. Értitek a különbséget? Identitás. Identitás. És nekünk meg kell értenünk, hogy kik vagyunk. Mi Isten gyermekei vagyunk, nem szolgák vagyunk. Egy szolga körülmények alapján látja a világot, míg egy gyermek úgy látja a dolgokat, ahogy Isten látja. Ha csak a fizikai szemeddel látod a körülményeidet, hogy mi vesz körül, ami az iskolában van, ami a családodban van, ami a munkahelyeden van, ami itt van Fehérváron vagy Magyarországon, ha csak a fizikai szemeddel látod, nem fogod látni azt, amit Isten lát. Ha csak szolgai hozzáállásod van, mentalitásod van, csupán a fizikai dolgokat fogod látni. Viszont amikor Isten gyermekévé válsz, szellemi dolgokat fogsz látni. Úgy fogod látni a dolgokat, ahogyan Isten látja. Egy szolga önmagánál többet nem tud felajánlani, viszont egy gyermek, mikor találkozol vele, az atyával találkozol. Folytatva Pál és Szilásznak a történetét, ugye kiszabadulnak a börtönből, és nem csak ők, de a többi rab is gyakorlatilag. A börtönőr annyira megijed a történet szerint, hogy öngyilkos akar lenni. Abban az időben nagyon komolyan vették, hogyha ha egy börtönőrnek a rabjai kiszabadulnak, számon kérték a börtönőrön, és megölték, kivégezték a börtönőrt. Tehát a börtönőrnek az első reakció az volt, hogy oké, kész, itt a vég, megölöm magamat. Viszont Pál oda siet hozzá, és mondja, hogy ne csinálj semmi hülyeséget, itt vagyunk, mindannyian itt vagyunk. És a börtönőr egyszerűen találkozik Pálon keresztül Istennel. Nem csak Pált látja, nem csak Pált, mint szemét látja és hallja, hanem találkozik Istennel. Ugyanis a börtönőrnek az a reakciója erre, hogy figyelj, mit tehetek, hogy megtérjek? Hogyan tudok megtérni? Hogyan tudok üdvözülni? És akkor Pál elmondja neki, hogy csak higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te és az egész családod. És még aznap megtért a börtönőrnek az egész családja. Ilyen ereje van annak, mikor valaki tudja, hogy mi az identitása. Ilyen ereje van annak, amikor tudod, hogy te Isten gyermeke vagy, és nem szolgálja. Mert ennek hatására, amikor veled találkozik a világ, veled találkozik a környezeted, megtört emberek, te fogsz reményt hozni számukra. És amikor veled találkoznak, nem csak téged látnak, hanem rajtad keresztül Istent látják. Rajtad keresztül Krisztust látják. Nem csak te szabadulsz meg, hanem rajtad keresztül, a te szabadulásodon keresztül mások is megszabadulnak. És másoknak az élete is megváltozik. Ez egy óriási dolog. Viszont ha szolga vagy, csak szolgaként próbálsz meg valaki felé szolgálni, az az ember csak téged fog látni, és nem fogja látni Istent. Éljünk úgy, mint Isten gyermekei, és ne úgy, mint szolgái. Amen. A következő, amit leírtam, az az, hogy egy szolga önző életet él. Egy gyermek megosztja, amilyen van. Egy szolga nem lesz nagy lelkű, mert ő csak egy szolga. Viszont egy gyermek tudja, hogy milyen öröksége van, hogy ki az ő édesapukája, a mennyei édesapja. Amikor tudod, hogy Isten mennyire szeret téged, hogy Isten gyermeke vagy, nem tudsz szűk markú lenni. Nem tudsz önző életet élni, mert ugyanazt tovább akarod adni, amit Istentől kaptál. Ugyanazt fogod tovább adni, amit Jézus adott neked. Nagy lelkű leszel. Nem csak magadért fogsz élni, hanem megosztod azt, amit van. És rájössz arra, hogy Isten azért áld meg, hogy áldás legyen mások számára. Igen, Isten meg akar áldani, megáld anyagiakkal, megáld kapcsolatokkal, megáld erőforrásokkal az életedben, lehetőségekkel. Miért áld meg? Megáld talentumokkal, ajándékokkal. Miért áld meg? Azért, hogy áldás legyen mások számára. Amen. Egy szolga szolgákat nemz, egy gyermek fiakat és lányokat nemz. Egy szolga az elfogadásért él, míg egy gyermek az elfogadásból él. Ez egy nagyon fontos. Erről szeretnék egy kicsit beszélni. Egy szolga az elfogadásért él, egy gyermek elfogadásból él. Egy szolga azért engedelmeskedik, és azért követi az urát, hogy elfogadja az ura. Viszont egy gyermek azért engedelmeskedik, mert tudja, hogy az ő ura elfogadta őt, és szereti őt. Értitek a különbséget? Egy szolga attól szolga, és azért teszi a dolgokat, hogy elfogadják őt. És nagyon sokszor így élünk mi is. Azt akarjuk, hogy elfogadjanak emberek minket. Oda megyünk emberekhez, és ráerőltetjük magunkat emberekre azért, hogy szeretetet kapjunk emberektől, elfogadást, elismerést kapjunk másoktól. Olyanok vagyunk, mint egy kutya, aki így körbe ugrálja a gazdáját, és hogy elfogadást kapjon az a kutya. Nem tudom, kinek vannak kutyái? Ugye ilyenek a kutyák. Körbeugrálnak, hogy megsimogasd őt, hogy azt mond neki, hogy milyen okos vagy, milyen ügyes kutya vagy, milyen aranyos vagy. És ugyanezt csináljuk mi is nagyon sokszor egymással, emberekkel, hogy azért megyünk emberekhez, azért rohanunk emberekhez, azért beszélünk emberekhez, hogy kapjunk elismerést azoktól, kapjunk szeretetet azoktól az emberektől. És tudjátok, miért tesszük ezt? Azért, mert mindannyiunkban van egy vágy, hogy szeretve legyünk. Mindannyiunkban van egy vágy, hogy elfogadjanak bennünket, igaz? A kérdés az az, hogy hova rohanunk, amikor elfogadásra van szükségünk, mert ez a vágy, ez valós mindannyiunkban. Szükségünk van szeretetre, hogy elismerjenek. Ki vagyunk éhezve erre. De amikor nem elfogadásért élsz, hanem elfogadásból élsz, akkor már nincs szükséged erre. Nincs szükséged arra, hogy másoktól kapd meg ezt, mert tudod, hogy el vagy fogadva. Tudod azt, hogy szeretve vagy. És tudsz úgy közeledni másokhoz, hogy nem helyezel nyomást másokra. Tudják élvezni a veled való kapcsolatot mások is, úgy, hogy közben ők is szeretnek téged. Elképzel, eszméletlen dolog, amikor elfogadásból kezdesz élni, azt fogod észrevenni, hogy mások is jobban fognak hozzád vonzódni. Automatikusan szeretni fognak, és elfognak, és ahelyett, hogy te erőltetnéd rá magadat az emberekre. Értitek a különbséget? Az a kérdés, hogy hova rohansz, mikor ki vagy éhezve a szeretetre és az elfogadásra. Tudod-e azt, hogy elfogadott vagy? Hogy egy gyermek vagy? Isten gyermeke vagy? Hogy szeretve vagy? Szeretetből élünk, de nem szeretetért. Elfogadásból élünk, és nem elfogadásért. Amen? A következőt azt arról most beszéltem, ugye a szeretet tért él, szeretet, egy szolga szeretetért él, egy gyermek szeretetből él. Egy szolga féli az urát, még egy gyermek szereti az urát. Oké, itt is nagyon sokszor félelemből követjük Istent. Félelemből engedelmeskedünk neki, félelemből hiszünk. De Isten nem azt akarja, hogy féljünk tőle, hanem hogy szeressük őt. Aztán a következő. Egy szolgában az a mentalitás van, hogy meg kell, hogy tegyem, míg egy gyermekben az van, hogy meg akarom tenni. És ez egy nagy különbség, mert egy szolga mindig azt érzi, hogy muszáj engedelmeskednem. Muszáj Bibliát olvasnom, muszáj imádkoznom, muszáj gyülekezetben járnom, muszáj szolgálnom, nincs más választásom, Istennek a házában vagyok, muszáj, hogy ezt csináljam. Ez nem igaz. Isten nem azt akarja, hogy muszájból csináljuk, nem azt akarja, hogy azért csináljuk, mert kell. Egy gyermek azért csinálja, mert akarja. Mert ez a vágya. Isten arra vágyik, hogy mi vágyjunk rá, hogy vágyjunk vele időt tölteni. Vágyjunk hozzá beszélni, szólni, imádkozni, hogy vele tölteni időt, tanulmányozni a Bibliát. Vágyik arra, hogy vágyjunk gyülekezetbe jönni, hogy együtt legyünk. Vágyik arra, hogy mi is szolgáljuk őt. Értitek? És nem, ez nem azért van, mert hogy muszáj ezt megcsinálnom, meg kell, hogy tegyen, hanem azért, mert meg akarom tenni. És nagyon sokszor keresztények minden egyes dolgot, amit tanítunk itt a gyülekezetben, vagy akár amit mondok, egy kihívás, egy gyakorlati hívás, gyakran keresztények ezt egy nyomásnak élik meg. Megint Géza adott egy kihívást, hogy megint meg kell, hogy tegyem ezt. Most muszáj kapcsolódnom, meg beszélgetnem az emberekkel, meg értitek? Szóval mint hogy egy nyomás lenne, mint hogy egy iskolában lennénk. Ez nem egy iskola, oké? Okay? Én nem azért mondom ezt, hogy mert egy iskolában vagyunk, oké? Okay? Ez nem erről szól. De amikor egy szolgai mentalitásunk van, akkor így fogjuk érezni. Minden egyes dolog, elkezded olvasni a Bibliát, és fogsz látni egy parancsolatot a Bibliában, hogy Isten mond, hogy ezt tedd, vagy azt tedd, akkor ezt a nyomásnak fogod megélni, mert úgy érzed, hogy te egy szolga vagy, és meg kell, hogy csináld. Isten nem akarja ezt. Isten azt szeretné, hogyha egy gyermeki identitáson keresztül szolgálnánk őt. Egy gyermeki identitáson keresztül tennénk érte dolgokat. És egy gyermek meg akarja tenni, mert van egy kijelentése, hogy ki ő, és rájött arra, hogy ő saját akaratából akarja követni és engedelmeskedni Istennek. Oké? Okay? Szóval erről szól ez az egész. Nyilván van, amikor az embernek nincs kedve megcsinálni bizonyos dolgokat, de nem szabad, hogy a kedvünk vagy az érzelmeink irányítsanak bennünket. A döntéseink kell, hogy irányítsanak minket. Hogy mit döntöttünk el az életben. Nekem sincs néha kedvem bizonyos dolgokhoz, hogy most itt imádkozzak, vagy Bibliát olvassak, és néha rá kell, hogy vegyem magamat, ha őszinte akarok lenni. De ez nem egy nyomásból jön, nem egy szolgai mentalitásból, hanem azért, mert tudom, és eldöntöttem, hogy Isten jót akar nekem ezen keresztül. Bízok benne. És így döntöttem, és őt akarom követni, és engedelmeskedni, és ezért teszem. Amen. Csak el akarok nektek mesélni egy bizonyságot, lehet, hogy ez bátorítani fog benneteket. Isten így az utóbbi hetekben kicsit megvizsgált engem, hogy miért csinálom. Miért csinálom a gyűlit például? És feltette ezt a kérdést nekem ennél a pontnál, hogy Géza, te azért csinálod a gyűlit, mert meg kell, hogy csináld, mert 10 évvel ezelőtt a Deniszék itt hagyták a gyülekezetet, és vissza kellett, hogy menjenek, és nem volt más választás, mint hogy te átvedd. Azért csinálod, mert ezt meg kellett csinálnod, mert úgy érezted, hogy ha te nem csinálod, akkor más nem fogja csinálni, és akkor nem fog tovább menni ez az egész. Ez egy kényszer, ez egy nyomás rajtad, vagy azért csinálod, mert ezt akarod csinálni. És persze azt mondtam Istennek, hogy igen, ezt akarom csinálni. De kezelt Isten bennem ezt a dolgot, feltett ezt a kérdést, és nagyon érdekes volt megvizsgálnom, hogy biztos, hogy nem azért csinálom ezt, mert ez egy nyomás az életemen, mert hogy nem volt választásom. Tudjátok, 10 évvel ezelőtt, mikor a Deniszék elmentek, visszamentek Amerikába, akkor 3 hónap volt gyakorlatilag, hogy eldöntsük, hogy mi lesz a gyülekezet sorsa. És ők sosem helyeztek nyomást ránk így vezetőkre, hanem azt mondták, hogy imádkozzunk, és hogyha valakinek a szívére az jön, hogy szeretné ezt tovább csinálni, akkor és fel akar állni, mint pásztor, hogy vezesse a gyülekezetet, akkor ezt csinálja, és én imádkoztam, és azt mondtam, hogy oké, én szeretném ezt csinálni. De megmondom őszintén nektek, hogy ez egy nyomás volt akkor, abban az időben. És tudat alatt egy picit az volt bennem, hogy Isten nem hagyott más választási lehetőséget nekem. Ami persze nem igaz, de egy picit tudat alatt ez volt bennem, hogy ő bele kényszerített ebbe a helyzetbe. És akkor elkezdtem imádkozni, és oda mentem Istenhez, és elkezdtem megvizsgálni a szívemet. És azt mondtam, hogy nem, én nem ezért döntöttem így. Lehet, hogy voltak bennem ilyen gondolatok tudat alatt, de nem ezért döntöttem így. És én szeretnék egy gyermek lenni, és szeretném ebben megváltoztatni a gyermeki hozzáállásomat. A kérdésem az, hogy te miért szolgálsz? Miért szolgálod Istent? Miért vagy itt? Miért vagy ebben a gyülekezetben? Azért, mert úgy érzed, hogy ez egy kényszer, mert muszáj, valami oknál fogva, mert kell, mert Zsani mérges lesz, hogyha nem jövök el szolgálni egyik vasárnap. Vagy azért, mert akarok, mert alig várom, hogy itt legyek, mert hiszek Isten házában, hiszek a gyülekezetben, hiszem azt, hogy Isten itt munkálkodik, és hogy egy okkal, egy céllal hozott bennünket össze. Egy célja van ezzel a közösséggel, hogy jövője van ezzel a közösséggel, hogy valamit el akar érni ebben a városban, ezen a közösségen keresztül. Amen. Élj úgy, mint egy gyermek, ne úgy, mint egy szolga. Egy szolga mindig azt érzi, hogy sosem elég jó. Ez a következő. Viszont egy gyermek elhiszi, hogy elég jó. Elég jó vagyok. Még akkor is, ha hibázik. Mindannyian hibázunk. Valaki hibázott az előző héten esetleg? Ferenc nem hibázott. Ferenc hazudik sajnos, azt kell, hogy mondjam. Nem hiszünk neki. De mindannyian hibázunk. Ma is mindannyiunk hibáztunk. De ettől még elég jók vagyunk. Mert Jézus Krisztuson keresztül néz ránk Isten. És Jézus Krisztuson keresztül tökéletesek vagyunk. Amen. És Isten gyönyörködik bennünk. Isten gyönyörködik abban, akik vagyunk, a hibáinkkal együtt, és el kell, hogy higgyük, hogy elég jók vagyunk. A következő, egy szolga csak az Ura tetteit látja, viszont egy gyermek ismeri az Ura szívét. Ez mennyire fontos? Nagyon sokszor csak azt látjuk, hogy Isten tesz valamit, és nem értjük, hogy miért teszi. Nem értjük, hogy miért mondja, miért van az Ószövetségben az, miért ilyen Isten, miért olyan Isten, miért tette ezt, miért engedte meg azt, miért volt ez az életembe. De hadd mondjam el, egy szolga sosem fogja megérteni a miértet, mert ő csak azt nézi, hogy mit tesz az ő Ura. Egy gyermek megérti, és bízik. Még akkor is, ha nem mindig érti, vagy nem mindig ért egyet azzal, amit Isten tesz az életében. De bízik, mert tudja, hogy az ő apja érte van. A legjobbat akarja neki. Ez a különbség. Ismeri az Ura szívét. Lehet, hogy itt vagy ma, és hallod, amit mondok, és ez alapján mondjuk megítélsz engem, hogy oké, hallom, amit a Géza mond. De az a kérdés, hogy mögé tudsz-e látni, amiket mondok. Értitek? Ez ugyanilyen. Hogy ismered-e a szívemet, hogy miért mondok dolgokat, vagy miért nem mondok dolgokat, vagy miért úgy mondom a dolgokat. Ismered-e a miértet, a szívét ezeknek az egésznek. Szóval, hogyha amíg csak azt nézzük, hogy mit tesz valaki, vagy mit mond valaki, de nem értjük, hogy mi van mögötte a szívét, addig csak szolgák vagyunk, olyanok volt, mint egy szolga, és nem olyanok, mint egy gyermek. Legyünk gyermekek, éljük meg a gyermeki identitásunkat. Aztán a következő, a vallásosság szolgákat nevel, az evangélium fiakat, lányokat nevel fel. Kicsit a vallásosságról mindjárt fogunk beszélni. A következő ponttal össze fog függni, és ez az utolsó, hogy egy szolga saját magáért él, viszont egy gyermek mindig az apja dicsőségéért él. Egy picit szeretnék beszélni nektek a tékozló fiú történetéről ezzel kapcsolatban, és kicsit a vallásosságról, hogy mit jelent ez. A tékozló fiú története igazából egy apáról és két fiúról szól. Két tékozló fiúról. Csak sokszor elfelejtkezünk. Ebben a történetben van egy idősebb fiú. Van egy fiatalabb, ugye, aki eltékozolja a vagyonát, kikéri az örökségét az apjától, és abban az időben ez egy nagy tiszteletlenség volt, mert ugye az örökséget csak az apa halála után kérhették ki. Viszont ő odament az apjához, és azt mondta, hogy figyelj, add ide az örökségemet. És elment, eltékozolta a vagyonát, rájött, hogy hülyeséget csinált, szóval megbánta a bűnét, hazament, az apja rohant elé, visszafogadta, megbocsátott, és csinált neki egy óriási partit. Egy óriási partit. És ott van az idősebb fiú, aki mérges. Ott van az idősebb fiú, aki egész életében ott volt az apja házában, szolgált az apját, soha semmi rosszat nem csinált, minden szabályt betartott, soha nem hagyta el az ő apjának a házát. Mégis mérges, amikor az ő testvére visszajön, és egy partit szervez neki az apja. Miért van ez? Miért van ez? Gondolkoztatok már ezen? Miért van az, hogy az idősebbik fiú ennyire mérges volt? Hadd mondjam el, miért? Azért, mert azt érezte, hogy nem fair. Nem fair. Egész életemben itt dolgozok, szolgálok Isten házában. Belerakok mindent. Feláldozok mindent. Odaadok mindent. És utána bejön egy ember az otthonba, aki nemrég tért meg, és Isten megáldja. Több gonosz dolgokat csinált ez az ember, mégis Isten megáldja, felemeli, ad neki dolgokat, és mérgesek vagyunk ezekre az emberekre. A gyülekezetek is tele vannak vallásos emberekkel. Ez vallásosság. Hadd mondjam el, mi a vallásosság. A vallás kihasználja Istent, hogy megkapja azt, amit ő akar. Ez az idős fiú azért engedelmeskedett csak az ő apjának, hogy megkapja az áldásokat. Nagyon sokszor beleeshetünk abba a hibába, mi keresztények, akik már régóta szolgáljuk Istent, hogy azért szolgáljuk őt, hogy megkapjuk azokat az áldásokat tőle, amiket úgy érzük, hogy nekünk járnak. Értitek? És amikor jó dolgok történnek rossz emberekkel, akkor így a vallásos emberek utálják ezt. Mert azt mondják, hogy ez nem fair. Ez nem fair, hogy ezzel a rossz emberrel jó dolog történjen. Itt vagyok én, egész életemben szolgálom Istent, és ő megkapja azt, amit meg se érdemel. Miért van ez? Ez a vallásosság. Mert csak azért engedelmeskedik. Azért engedelmeskedünk, hogy megkapjuk az áldásokat. Egyik fiú ebben a történetben, és egyik fiú sem azt tette, ami az apjának a szíve volt. Mind a két fiú azt csinálta, amit ő nekik volt a legjobb, és amit ők akartak. Nem azt kérdezték, hogy atyám, neked mi a te akaratod? Te mit akarsz? Mind a ketten az áldásokat akarták. Az egyik fiú így, a másik fiú úgy. Az egyik egy liberális gondolkozásmódú fiú volt, a másik pedig egy vallásos. Így vagy úgy, egyik sem volt. Egyik sem kereste az apjának a szívét és az apjának a szándékait. Meg kell értenünk azt, hogy Isten házában nem azért vagyunk, hogy ebből kivegyünk magunknak dolgokat, és a többit hagyjuk. Hanem azért, egy gyermek azért él, az apjának a dicsőségéért él, ugye ez az utolsó pont. Az apjának a dicsőségéért él. Egy szolga viszont a saját érdekeiért él. Értitek a különbséget? Értitek? Nem értitek? Oké, megvan. Szóval, hogy egy szolga azt mondja, mit akarok én? Egy gyermek azt mondja, mit akarsz te, atyám? Ne Isten kezét keressük Isten házában. Ne csak azért akarjunk keresztények lenni, hogy Isten mit tud nekem adni. Hogy tud engem megáldani. Mit tudok én kiszedni ebből az egészből. Hanem keressük az atya szívét. És miért? Mert ez az a dolog, ami meg tudja változtatni a világot. Ez képes megváltoztatni a világot. Ez az a szív, ami ott volt az első gyülekezetben, az Apcsel 2-ben. Emiatt növekedett a gyülekezet. Emiatt tértek meg emberek, mert tudták, hogy ők Isten gyermekei, nem szolgái. Egy szolga sosem fog tudni ünnepelni egy elveszett embernek. Egy szolga sosem fogja ünnepelni azt az embert, sosem fog partit szervezni, sosem fogja tártkarokkal várni azt a tékozló fiút. Egy gyermek viszont megérti, hogy ez nem róla szól, hanem az ő apjáról szól. Gyülekezet, itt az idő, hogy következő szintre lépjünk. És ne azért csináljuk a dolgokat, hogy csupán, hogy mit tudunk kiszedni ebből az egészből, hanem hogy Isten mit szeretne elvégezni. Ez nem rólunk szól, ez róla szól. Nem az, hogy én mit szeretnék, hanem hogy ő mit szeretne. Amen. Legyünk ilyenek. Változtassuk meg a szívünket. És igen, Isten meg akar áldani minket egy csomó jó dologgal. De nem ez kell, hogy motiváljon bennünket, mikor eljövünk a gyülekezetbe. Vagy ez motiváljon, ezért olvasom a Bibliát, hogy utána Isten hogy fog megáldani engem a nap hátra levő részében. Csak azért imádkozok, mert félek, ha nem imádkozok, akkor egyes lesz a vizsgám. Ne Isten kezét keressük csupán, hanem Isten arcát. Isten szívét. Hogy mi Isten szíve? Értsük meg, hogy Isten szíve az elveszettekért dobog. Isten szíve odakint van. Amen. Isten szíve az emberekért dobog. Legyünk ilyenek. Legyünk kegyelmesek. Ne engedjük meg, hogy a vallásosság bejöjjön az életünkbe. Ez nem gyülekezet függő a vallásosság, ez egyén függő. Nincsenek vallásos gyülekezetek, meg nem vallásos gyülekezetek. Egy karizmatikus gyülekezet is lehet vallásos. Bárki lehet vallásos. Bárkiben megvan ez a kísértés, hogy ez a vallásosság bejöjjön a szívünkbe. Ne engedjük, hogy mi kákel vallásossággá váljunk. Hadd beszéljek egy picit arról, hogy kik vagyunk mi, és hogy hogyan ismerhetjük meg Istent, mint az atyánkat. És ezzel fogom zárni, ezzel az utolsó igével. Ez a Galata 4:6. Ez az igen nagyon érdekes, és arról beszél, hogy hogyan ismerhetjük meg Istent, mint az édesapánkat. Lehet, hogy az van benned, hogy oké, szuper Géza, hogy erről beszéltél, hogy úgy éljünk, mint egy gyermek, és ne úgy, mint egy szolga, de hogyan? Hogyan ismerhetem meg Istent, mint az atyámat? Én csak úgy ismerem őt, mint egy urat, és nem ismerem őt úgy, mint atyámat. Ez az ige a megoldás arra, hogy hogyan tudod megismerni Istent, mint édesapádat. Galata 4:6. Mivel tehát gyermekei vagytok, Isten elküldte fiának szellemét a szívünkbe, aki így kiált, abbá, azaz édesapám. Ez az ige arról beszél. Egyetlen módon tudjuk megismerni Istent, mint atyánkat. Ez pedig a Szent Szellem. A Szent Szellemen keresztül. Amíg intellektuális módon próbáljuk meg megérteni, és megismerni Istent, mint apánkat, vagy csak az agyunkkal próbáljuk felfogni, ez nem fog működni. Ez az ige a példa arra, ami csak egyedül a Szent Szellem tudja megmutatni, kijelenteni, hogy ki Isten számodra. Ki ő? Ő az édesapád. A szellemén keresztül. És ez a szó, hogy abbá, ez a legbensőségesebb szó, ez a héber szó, ami azt mondja, arról szól, vagy azt jelenti, amikor egy gyermek az apját hívja. Egy pár éves gyermek, amikor oda rohan az apjához, és ez a legbensőségesebb, legszebb szó, amit tud mondani egy gyermek az apjának, hogy apa, apuci. A Szent Szellem az, aki segít megértenünk ilyen módon Istent. És emlékeztet bennünket arra minden pillanatban, hogy az ő gyermekei vagyunk. Szóval most a következő percekben szeretném azt, hogyha imádkoznánk együtt. Kérlek, álljatok fel, és meg fogjuk hívni a Szent Szellemet erre a helyre. És nagyon-nagyon erősen bennem van ez a vágy, hogy imádkozzak azért, és imádkozzunk együtt a Szent Szellemért. Lehet, hogy hallottál Istenről már. Lehet, hogy tudsz egy csomó mindent Istenről. De még sosem ismerted meg Istent igazán úgy, mint az édesapádat. Akkor a mai nap a Szent Szellemért imádkozz. Hogy töltsön be a Szent Szellem. És hogy megmutassa, hogy Isten kicsoda. Ő az egyedüli. Csak engedjük meg, hogy a Szent Szellem most itt ezen a helyen kiáradjon és megjelenjen. Csak hunjuk be a szemünket, és csak hívd be most a Szent Szellemet a szívedbe, az életedbe. Mondd azt, hogy Szent Szellem, várlak. Szent Szellem, tölts be. Szükségem van rád. Tölts be a szívemet. Mutasd meg, hogy te ki vagy. Mutasd meg, hogy ki az én Istenem. Hogy ő az én atyám, az én apám, abbá. Csak kezdjetek el imádkozni. Csak kezdj el beszélni Istenhez. Csak kezdj el imádkozni most. Kezdjünk el együtt imádkozni. Oké, gyülekezet, hívjuk meg a Szent Szellemet erre a helyre. Engedd meg, hogy betöltse a szívedet. Kezdjünk el imádkozni félhangosan, oké? Készen álltok? Csak imádkozz, használd a saját szavaidat. Használd a saját szavaidat, mondd el. Mondd el azt, ami a szíveden van. Csak kezd el használni. Kezdj el imádkozni. Kezdj el felgerjeszteni magadban a Szent Szellemet. Engedd meg, hogy betöltsön. Halleluja Jézus, Szent Szellem. Ó, Uram, adj ma kijelentéseket. Imádkozom, hogy adj ma, Uram, új megvilágosodást, Uram. új értelmet, Uram. Hogy a mai nap itt ezen a helyen megértsünk téged, megtapasztaljunk téged, hogy ki vagy te, Istenünk. Uram, csak adj ma kijelentést itt mindenkinek, az egész gyülekezetnek. Hogy megértsük azt, hogy nem szolgák vagyunk, hanem gyermekeid vagyunk, Urunk, és hogy te vagy az édesapánk. Köszönjük, köszönjük, Atyánk. Köszönjük neked ezt. Csak dicsőítsük tovább Istent, és ahogy most a következő dalt elénekelj, csak engedjétek meg, hogy a Szent Szellem szóljon hozzátok. Engedjétek meg, hogy szóljon a következő dicsőítő dal alatt. Engedjétek meg, hogy adjon egy kijelentést. Használd a szellemi érzékedet most, oké? Ne az agyadat használd, hanem engedd meg, hogy a szellemi érzékenységed megerősödjön, és engedd meg, hogy a szellemet kapcsolódjon Isten szelleméhez.